kérdéseid a Pázmány Péter áhítatlanul kapcsán. Előadásomban a használat többféle szempontjából kívánom körüljárni Pázmány Péter két áhítati művét, az imádságos könyvet és az imitáció Kriszti fordítást. A téma kapcsán számos kérdést érdemes megvizsgálni, például kiknek a használatára szánta Pázmány műveket, milyen forrásokat használta megírásokhoz és hogyan, mit mond, milyen utasításokat ad az olvasóknak arról, hogyan kell műveit használni, belőlük imádkozni, elmélkedni. Ténylegesen kik, hogyan, mire használták-e köteteket. Az időkorlát miatt valamennyi szempontról most nem fogok szó esni, majd az írott változatban lesz olvasható. Nem beszélek például az imádságos könyv keretkezési körülményeiről, egy közismert, hogy Kapi Anna kérésére állította össze Pázmány, sem a forrásaiból, vagy Pázmány szövegkezeléséről. A témának van szakirodalma, magam is többször írtam már róla. Az imitáció Kriszti fordítás kapcsán viszont érdemes megemlíteni néhány dolgot. A mű megszületéséről így ír Pázmány az 1624-ben megjelent első kiadás előszavában. Ez egy középső hasában olvasható. Én a Biblia után nem olvastam könyvet, melynek előtte ezt nem ítéltem volna fordításra méltónak. Azért a hívők vigasztalására magyarra fordítál meg könyvecskét. Rendtársa Vásárhelyi Gergely fordításának két évvel korábbi megjelenéséről nem tudott, erről a bal oldal alján ír. Noha pedig ezt a könyvet régen minden keresztény nyelvekre, sőt még török nyelvre is fordították, de én ez ideig nem láttam, hogy valaki ezt magyarul kinyomtatta volna. E mű esetében egyértelműnek tűnik a forrás kérdése. Pázmány az előszóban háromszor hivatkozik Henricus Somanius latin kedves kiadására, ebből egyszer a megjelenési évet is megadja, 1600 zöldre mentem ki. Somanius gondozásában 1599 és 1624 között számos alkalommal látott napvilágot az Imitáció Kriszti szövege, 1600-ban nem önállóan, hanem a Kempisius kiadás részeként. Pázmány nem követi a kiadás minden formai megoldását, nem veszi át például az egyes könyvek elején található tartalomjegyzékeket, sem a fejezeteken belüli szakasztámozást. További eltérés, hogy az 1600-as latin kiadásban nem szerepel a Margón a harmadik könyvben a beszélő megnevezése az Úr és Szolga dialógusában, továbbá néhány Pázmánynál meglévő logusz is hiányzik belőle. A Somanius kiadások többségében egyébként semmilyen hivatkozás nem szerepel az 1600-as tanulján. Az Imitáció 1601-es kiadásában viszont a Dominus és Servus megjelenés mellett megtalálható néhány az 1600-asból hiányzó hivatkozások és egyéb szövegrészek közül, ráadásul több sajtóhibája is azonos Pázmányéval. Más esetekben azonban a magyar változat az 1600-as latinnal egyezik, az 1601-essel pedig nem. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Pázmánynál megjelenő, az 1600-as és 601-es latin edícióból hiányzó három hivatkozás közül kettő megvan az 1604-es Gráci latin kiadásban, viszont ebben szerepel olyan hiba, ami a szóban forgó többi kiadványban nem található meg. Így bár kézenfekvő lenne azt feltételezni, hogy az 1604-ben éppen Grácban tanító Pázmány hozzájutott az ott frissen kiadott Kempis kötethez, és később ezt, vagy ezt is használta fordítása alapjául, a források kérdése mégis további kutatásokat igényel. Kegyességi műveinek használatára vonatkozóan nem sok tanácsot ad Pázmány az olvasóknak. Az imádságos könyvben néhányszor leírja, hogy pes keresztet, mondd el a mi atyánkot, üdvözl légyet, hiszek egyet, mielőtt ezt az imát elolvasod, vagy ezt melyet vervén háromszor vagy többször mondjad, esetenként pedig más fejezetekben lévő további hasonló szövegekhez utalja az olvasót, két példa látható a dián. Sok több imádságok vannak a betegekért, de könyvben tizedik részében a betegekért való litániában, vagy amit bővebben megmagyarázunk, a könyvnek második részében volt 113-ban. A Kempis mű előszavának, aki ezt szerencsére felnyitja és egy részét elejébe akad, figyelmetesen megolvassa a lelki vigasztalást és isteni szolgálat való gerjedezést részlete alapján, arra következtethetünk, hogy nem feltétlenül az elejétől a végéig lineárisan haladva kell olvasni a könyvet. Az 1709-es nagyszombati kiadástól kezdve viszont megtalálható egy intés a kedves olvasóhoz, mit kellessék hasznosan ezen vagy más hasonló istenes könyveket olvasni rész a kötetek elején, amely egyedek mellett például, hogy minden nap legyen kijelölt ideje az imádságra, az istenes olvasásra, folyamatosan kell haladni a szövegben, de azokat a részeket, amelyek megérintenek, persze nem tilos gyakrabban olvasgatni. Bizonyos tipográfiai elemek is segítik a könyvek használatát. Az imádságos könyv első két kiadásában például minden tanító, magyarázó, utasító szöveg dörrbetűvel szedve szerepel, a harmadik, negyedikben már nem, csak a rövidebb ilyen jellegű részeké, a hosszabbaknak pedig csak a címe és általában az első sora. A Krisztus követéséről ment a bevezető szerepel kurzival, amelyből állóbetűk emelik ki a latin idézeteket. Magában a műszövegében latin részeket nem találunk, ez természetes, hiszen a latin szöveg fordításával van szó, kivéve néhány kifejezést a margón. Ezek főként az első könyvben fordulnak elő, az már egy kivétellel a latin eredetiket adja meg. Hogy miért éppen ezeket választotta ki, nem világos, a latin kiadások margóján ezek nem szerepelnek. A baloldali képen látható példánál érthető, hogy meg akarja mutatni, milyen szépen adja vissza az egyszerű latin kifejezést, kuriozitás helyett azt fordítja, hogy a mi elménknek vizsgáló szemfő nyughatatlan gondossága. Máskor viszont pontos fordításról van szó. Egyszer egy tartalmilag odaérő Claudianus idézetet is megad a margón, amely a latinban nem szerepel. Az imakönyvben az imádságok közt nem találunk a szövegeket, idézeteket, az egyéb részekben azonban igen, nem is keveset, már a szakirodalom szerint e műből lényegében hiányoznak a latin szöveg részek. Leginkább a tanító részekben fordulnak elő, jellegzetességük, hogy Pázmány nem mindig fordítja le őket, mint későbbi műveiben. Az első két kiadásban többnyire a szövegétől eltérő betűtípussal szerepelnek, később már nem. Úgy tűnik, a tanító részek megfogalmazásakor Pázmány nem elsősorban a latinul nem tudó női olvasókat tartja szem előtt, hanem inkább, ahogy a felelet keresztény olvasóknak szóló előszavában fogalmaz, a deák szók nagyobb erejét és böcsületét. A katolikus hívek lelki életének segítésén, gazdagításán túl talán más célja is lehetett a művek megírásának. Az imádságos könyvben a hittanító részek többnyire tárgyilagosak, az imád túlnyomó része pedig felekezettől függetlenül bárki, tehát a frissen katolikussá lett, vagy éppen áttérítendő hívek által is használható. Ezt tette lehetővé, hogy Mihálykor János evangélius prédikátor 1609-ben Bártfán kis változtatással saját neve alatt kiadja Pázmány imádságos könyvét. Hasonlóan idézőjelben ökumenikus a Kempismű is, amelynek számos protestáns kiadása és fordítása volt, többnyire az oltári szentségről szóló negyedik könyv nélkül. Az első magyarországi protestáns 1709-ben jelent meg Nagyszebenben németül, először a Pázmány és vásárhelyi munkáját is említi. Magyar nyelvű kéziratos protestáns fordítást, vagy legalábbis részletet ismer a szakirodalom, de nyugtatásban az első teljes protestáns magyar fordítás csak 1864-ben jelent meg. Tudjuk azonban, hogy Pázmány munkáját a protestánsok is ismerték, olvasták, és nem csak a szöveget, hanem Pázmány fordításról való nézeteit is átvették, utóbbinak részleteit például a református Kászon János szó szerint felhasznált a saját munkája előszobában 1647-ben. Lássuk most már, hogy mit tudunk-e művek használatáról. Mind az imádságos könyv, mind a Krisztus követéséről nagyon népszerű volt, számos alkalommal megjelentek a 17.-18. század során. Az imakönyvnek 23, a Kempis fordításnak 11 kiadása ismert ebből az időszakból. A 19. századi Kempis fordító Nogár János szerint Toldi Ferenc a 19. század közepén a Kempis fordításnak 63 addigi kiadásáról tudott, ez azonban erősen megkérdőjelezhető adott. A példányszámokról pontos információk nincsenek. Pázmány az imakönyv második kiadásának ajánlásában az elsőről szólván néhány száz könyvecskét említ, az 1665-ös kiadás előszava szerint pedig Szécsi Mária a művet maga költségével újonnan kinyomtatatván bőségesen, azaz sok példányban bocsátja a szívek közé. Zavadkai György jezsuita szerzetes 1672-ben levélben kéri Rottán János gróf segítségét Pázmány imádságos könyvének kiadásához. Ebben 200 forint támogatást szeretne, amelyből szerinte 2000 példányt lehetne nyomtatni. Hogy a terv megvalósult, de nem tudni, a korszak egyik ismert kiadása sem köthető Zavadkai nevéhez. A kiadások egy részében a reprezentáció szándéka is megjelenik. Az ajánlások hangsúlyozzák a mecénások vagy a dedikációk szintetjeinek imádságos lelkületét, példaadását, de emellett felsorolják titulusaikat, bemutatják társadalmi helyzetüket is. A könyveket gyakran díszítik metszetek, amelyek többnyire az imádságokhoz, elmélkedésekhez kapcsolódnak, azokat segítik, de a Szécsi Mária anyagi támogatásával 1665-ben megjelent imakönyvben, Acsári Ignác szerint, idézem, meg lehet, hogy az egyik kép, a kommunió éppen a Murányi kápolnát tünteti föl, amint benne beselői és neje Mária végezik áldatosságokat. Szécsi Mária az imádságos könyv mellett több más vallásos műkiadását is támogatta, többek között Pázmány Kemp is fordításáról is. Mindkét kötet jóval nagyobb és díszesebb, mint a korábbi kiadások, metszetekkel, erről a mecénás részmetszetes címerével, ez látható a jobb oldalon. Olykor egyéb motivumokat is találunk a kinyomtatás hátterében. Az 1689-es nagyszombati imakönyv kiadás ajánlásában a néven nem nevezett Batthyány Ádám nevében udvarban Rákóczi Juliannának a nagyszombati könyvnyomtató, és az udvarláshoz köze a kötet kiadása is. Az 1719-es nagyszombati edíció címlapjáról pedig kiderül, hogy új esztendei ajándékul osztogatta egyházmegyéje papjainak Erdődi Gábor Edri püspök. Az imakönyv és a kempis fordítás népszerűségéről tanúskodnak a fennmaradt könyvjegyzékek, vagyonleltárak is, melyekben számtalanszor előfordul a két mű, többnyire pontos megjelenési adatok nélkül. A tulajdonosok között intézmények, főleg rendházak és magánszemélyek, főúrak, közdemesek és polgárok, katolikusok és kisebb számban protestánsok is találhatók. Batthyány Ádámnak, ez egy másik Batthyány Ádám, több kiadása is volt az imakönyvből és a kempis fordításból, de mindkét mű meg volt Betlen Kata könyvtárában is. Az imakönyveket gyakran nem a könyvtárban, a többi könyv között tartották tulajdonosai, hanem szobájában. Csak egy példa az ismertek közül. A Pottendorfi Nádasdi kastély 1669-ben Nádasdi Ferencné Eszterházi Anna Júlia halála után készült inventáriuma szerint a háromházban volt megtalálható egy kempis kötet és Pázmány üreg imádságos könyve, hat másik vallásos, főleg imakönyvvel együtt. A szakirodalom szerint nem állapítható meg, hogy mely edíciókról van szó, azonban ha feltételezzük, hogy az imádságos könyv esetében az üreg jelzőt a korban szokásos nagyméretű, terjedelmes értelemben használták a jegyzékben, akkor valószínű az 1665-ös kiadás. Mivel a többi könyv mind magyar nyelvű, feltehetően a kempis mű is az, vagyis a Pázmányféle fordítás valamelyik kiadása lehet. Semmely István Veszprémi püspök a halotti prédikációjában egyébként említi, hogy Eszterházi Anna Júliának napi olvasmánya volt Kempis Tamás istenes könyvecskéje. A magánállított során magánolvasmányként való használat mellett vannak adatok a közösségi használatra is. Zavadkai György már említett levelével például így ír az imádságos könyvről. Az új parókiákban és templomokban, község előtt, prédikáló színből, sok helyeken, ahol szerint tehetik, nagy lelkek vigasztalásával olvassák. Az imádságos könyv és a kempis fordítás olvasókártyai használatáról a fennmaradt kötetek, azok állapota, bejegyzései tanúskodnak. A két nő 17-18. Századi kiadásainak eddig összesen 72 példányát tudtam megnézni, ebből kettő tegnap itt a nagy könyvtárban. Ezek többségében a posztasztor bejegyzéseken és könyvtári jelzeteken kívül nem találunk más beírást. Kérdés, hogy azért nem, mert az imakönyvekből leginkább imádkoztak, azaz Istenhez szóltak, és emiatt tisztelettel bántak velük, nem firkálták őket össze, vagy pedig a fennmaradt kötetek éppen azért maradtak fenn, mert nem igen használták őket. A többségeik imádkozott. Néhány példányban találhatunk azért a használatra utaló egyéb jelek bejegyzések is. Többször találkozunk aláhúzásokkal, egyes sorok mellett függőleges vonallal, keresztel, vagy NNB, mondta benne rövidítéssel. Ezek többnyire az olvasó számára fontos helyeket jelölik, de olykor az egyetlenértés kifejezésére is szolgálhatnak. Az imádságos könyv 1625-ös kiadásának egyik felmaradt példánya, például egy nyomtatott, beragasztott exlibris szerint a 17. században Gönczi Mátyásnak, a nagybányai református főiskola tanárának, míg az 1744-es professzor bejegyzés szerint Bot Péternek a tulajdonában volt. Nem tudjuk, hogy tőlük, valamelyiküktől származnak-e a kötet beírásai, de olyan részek vannak aláhúzva, amelyek egy református számára problematikusak lehetnek. Csoda leírások, az új hitűekkel kapcsolatos megjegyzés, a kenyér színe alatt elrejtetett emberség kifejezés, vagy a miseruhákról szóló rész. A templomi keresztek kapcsán az adorandum szó aláhúzása mellett egy N betű is került a alapúra, és a kereszt ama használt is aláhúzással és emlegyűvel jelölte az olvasó, hogy az ördögöt elkerülte. A Tóbiás megsegítő Rafael angyalról szóló könyv is mellett ez olvasható a Margón, az angyal volt az, de Tóbiás könyve nem szerepel a protestáns kánonban. Néhány nyelvészeti jellegű megjegyzést is találunk, szóvá lesz a könyv használója következetlen helyesírást, vagy a malaszt szó mellé odaírja, Tóth szó a malaszt. Bár csábító a feltételezés, Pott Péter kézírását megnézve mégsem valószínű, hogy a szöveges bejegyzések tőle származnának, az aláhozásokat mi nem tudjuk eldönteni. Volt egyébként a magyar Athénásban Pázmány műveinek felsorolásakor elsőként az imádságos könyvet említi, és maga vallásához alkalmaztatott szép könyvnek nevezi. Néhány példányban előfordulnak személyes, családdal kapcsolatos bejegyzések is. Esküvő, születés, keresztelés, halálozás dátuma, vagy a feleség neve. A könyv sorsára is többször utalnak, ki adja kinek, hogyan és mikor jutnak hozzá, ajándékozás, vásárlás, működés után. Egy kevés kötet végén a borító belsején olvasható bejegyzést a könyv tekintélyéről, jogi erejéről is tanúskodhat. Egy másik Krisztus követéséről példány elejére 14 napnyi magyar és latin nyelvű receptet kötöttek be, ételreceptet, közben néhány gyógyítót is. A Kolozsvári Akadémiai Könyvtár 1624-es Kempisébe egy pázmányról, illetve Kempisről szóló anekdotát is beírtak, ezt nem láttam, csak karmitagyot tudom. Néha további imákat, fohászokat is bejegyeztek. Esetenként az imakönyvek elején található kalendáriumban is találunk bejegyzéseket. Többször előfordul, hogy áthúznak napokat, beírnak hiányzó névnapokat, ünnepeket, vagy naplószerű eseményeket, de elég kevés ilyet találtam. Az 1701-es kiadás egyik példányában a Krisztina nevet aláhúzták, és elé írtak egy T betűt. Ő lehetett talán a tulajdonos, nem tudni, posztaszon bejegyzés nincs a kötetben. Több könyvben megfigyelhető a helyesírási, nyomtatási hibák javítása. Néha csak egy-egy hibát korrigál egy régi vagy újabb olvasó, esetleg néhány oldalra koncentrálódnak a javítások, de szisztematikus munka is előfordul. Az imádságos könyv 1631-es kiadásának például az 50 maradt példányából 4-ben találhatók azonos javítások, aminek magyarázata az lehet, hogy még a nyomdában, talán Pázmány utasítására kézzel kijavították az utólag észrevett és az elhatárban nem szereplő sajtóhibákat. Találunk stilisztikai javításokat is, amikor az olvasó szebbnek gondolt kifejezésekkel helyettesíti Pázmányait. És előfordulnak tolpróbák, firkák is, hogy nem minden példány tiszteltek azért annyira. Érdekes, hogy több olyan könyvben is találhatók tintafoltok, amelyekben bejegyzés egyáltalán nem szerepel. Talán kimásoltak belőlük imákat, szövegrészeket, így kerülhettek oda a tintanyomok. A korabeli bejegyzések mellett, akkor a 20. századi olvasók is rajta hagyták a kezük nyomát a köteteken. Egy imádságos könyvben sok helyen előfordul Mihály Dogár Bradu Primár neve, illetve magyar és román nyelvű bejegyzései. Például ilyenek, hogy sok víz lefolyt a szerepen 1673-tól 1926-ig, ezen csinálva év 1673, valójában 70 éves kiadás vagyok le, olvastam 1926. Vagy magyarok telepettek Valszálkába 1675-ben, úgy tetszik. A Krisztus követéséről 1738-as kiadásának egyik példányában pedig a 182. lap alján kék tollal írva ez olvasható, Alexa Károly 1966. Ez a nyárban, amikor a misztikás cikkét írta. Pázmány imádságos könyvét és Kempis fordítását nem csak az olvasók, hanem más szerzők is használták. A kérdéskörről időhiányában most csak néhány szót szólok, van, hanem is kimerítő szakirodalma. Az imakönyv számos későbbi léteménynek lett mintája, forrása, szövege és sok helyen a felbukkanna. A Kempis fordításra viszont más a helyzet, Lukácsi Sándor vizsgálata szerint a prédikáció szerzők közül egyedül Stankovácsi Leopold idézi Pázmánytól Kempist, a többiek maguk fordítják le az általában rövid átvett részeket, ahogy ez a korban szokás. Talán így tenne, vagyis minden alkalommal újra fordítaná Kempis mondatait maga Pázmány is, ha más munkáiban idézne amiből, mint ahogy máskor is különbözőképpen szerepel nála a többször is előforduló idézetek, de furcsa módon, annak ellenére, hogy a Biblia után a legfontosabb könyvnek tartja, mindössze egyszer a prédikációban hivatkozik rá, és akkor sem idézi szó szerint. Mindazonáltal Plázmán után más teljes fordítása a műnök a 18. század végéig nem született. Aki magyarul akarta olvasni, Plázmányit használta. Vásárhelyi gyengéjét nem igen ismerték, mint ahogy az imakönyvről is azt tartották, hogy sok, idézem, sok külön-külön új meg új magyar imádságos könyveket látunk a keresztények kezein forogni, de mását ennek nehezen hiszem, hogy találhassuk. Köszönöm a figyelmet!